Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Skifibe illő technológián dolgozik az egyik mobilgyártó. Mesterséges szigetekkel csalogatják vissza a vadvilágot. Számos új fajt találtak Tasmánia vizeiben. Vakcinával védenék meg a méheket. Rózsaszín bolygót fedeztek fel a naprendszer határában. Idegen naprendszerek bolygóinak légkörét vizsgálják magyar kutatók, a Szaturnusz felemészti saját jéggyűrűit, köd előrejelző rendszert fejlesztenek magyar szakemberek, karcsúbbak lehetnek a szoptatóanyák és túlbuzgó immunrendszer állhat a krónikus fáradtság hátterében. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes tesztről számolunk be. Több telefon elbukott a különleges arcazonosító próbán. Egy brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több telefont is sikerült velük kinyitni. Az új lenyomat általi azonosítás mellett egyre több telefonban található meg az egy fokkal biztonságosabbnak számító arcszkenner, megkerülhetetlennek azonban ez sem mondható, és ezt most már egy teszt is megerősíti. Egy brit játékfigurákat gyártó vállalat ugyanis annyira valódinak tűnő arcokat tud előállítani 3D-s nyomtatással, hogy a teszthez használt telefonok többségét gond nélkül sikerült velük kinyitni. A próba során mindössze annyit tettek, hogy a telefon kamerájának megmutatták a valódi arcról mintázott figurákat. Voltak ugyan olyan készülékek, amelyek nem elsőre, hanem többszöri próbálkozás után beengedték a felhasználókat. Azon telefont azonban, amely iriszkennerrel rendelkezik, viszont már nem tudták átverni. A teszten a legrosszabbul teljesítő mobil gyakorlatilag gondolkodás nélkül elhitte, hogy a kamerának mutatott arc egy valódi emberé. A próbát kiálló telefonnak azonban a tesztelők hiába mozgatták, rakosgatták más és más szögbe a fejeket, a mobil minden esetben megtagadta a beléptetést. Mindez persze nem azt jelenti, hogy leáldozóban lenne az arcfelismerés, de előbb-utóbb szükség lesz a mögöttes technika fejlesztésére, ha adatainkat biztonságban szeretnénk tudni. A szakemberek szerint érdemes jelszó alapú védelmet is használni. Egyébként egy japán vállalat is készít olyan maszkokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak egy valódi ember arcára. Főleg kísérletekhez használják őket, de állítólag a szaúdi királyi pár is rendelt magának belőle. És a következő témánk is kapcsolódik a telefonokhoz. Skifibe illő technológián dolgozik az egyik mobilgyártó. A cég egy meglehetősen újszerű szabadalmi kérvényt nyújtott be a Szellemi Tulajdon Világszervezetnek, valamint az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnak. A dokumentumok egy olyan mobil terveit tartalmazzák, aminek a kijelzője képes 3D-s hologramok kivetítésére a levegőben, a leírás szerint egészen pontosan sztereoszkopikus kép levegőben való megjelenítésére, fényinterferenciájával. Hasonló dolgot képzeljünk el, amit a skifikben is láthatunk. A kütyüből egyszer csak kiemelkedik egy 3D-s hologram, amit akár körbe is lehet járni, mint egy valódi tárgyat. Ilyet láthatunk például a Csillagok háborúja című filmben is. Amikor Leia hercegnő Obi-Wan Kenobi segítségét kéri, ott egy kis guruló robot vetíti ki a képet. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a cégnél terveznek valami hasonló, de azt eddig nem, hogy a gyakorlatban hogyan vetítené ki a mobil a 3D-s képet. Nos, a kijelzőpanelre egy olyan több mikrolencséből álló relé lencserétek kerülne, amik a speciális szűrőként szolgáló fénymodulátorral állítanák elő a hologram mintát. A leírás persze ennél sokkal bonyolultabb, amiből úgy tűnik, hogy a vállalatnak már egy működő, rendkívül jól részletezett technológiája van, és nem a levegőbe beszél. Azt nehéz megjósolni, hogy mikor láthatjuk először okostelefonban a technológiát, de a hírek szerint lehet, hogy már a közeljövőben megjelenik a 3D-s hologram kivetítésére alkalmas mobil készülék. És ezután az előremutató technológia után egy másik újítás következik majd rövidesen, de már a természet világából mesterséges szigetekkel csalogatják vissza a vadvilágot, és szó lesz arról is, hogy számos új faj találtak Tasmánia vizeiben.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mesterséges szigetekkel csalogatják vissza a vadvilágot, ez tehát a következő témánk. Egy mesterségesen kialakított szigetcsoporttal telepítik vissza a vadvilágot a Hollandia középső részén elterülő Markermertóhoz, amely egészen a közelmúltig nem volt több egy zavaros víztömegnél. A 700 négyzetkilométeren elterülő tó, amely egykor gazdag állat- és növényvilágnak adott otthont, az elmúlt évtizedekben végbe ment környezeti változások nyomán töltődött fel üledékkel, és a zavarossá vált víz negatív hatással volt a hal- és madárpopulációkra, a növényekre és a puha testű állatokra egyaránt. A probléma megoldásaként egy 5 szigetből álló mesterséges szigetcsoportot alakítottak ki a tóban. A 2,5 év alatt kiépített 700 hektáros szigetvilág immár jelentős részét növényzet borítja. A szakértők nemrég 127 féle növényt számoltak össze, amelyek többsége a szél által szállított magokból nőtt ki. A szigetek idén már 30 ezer fecskének szolgáltak pihenőhelyként, és a nyári lúd, a küszvágócsér vagy a nagykócsak, valamint a bakcsú is visszatért a tó környékére. A vízben mindeközben robbanásszerűen elszaporodtak a planktonok, hatalmas mennyiségű táplálékot szolgáltatva a madaraknak. Európa egyik legnagyobb vadvilág visszatelepítési projektje zajlik a tónál. Az egyik holland természetvédelmi szervezet által kezdeményezett projekt költsége 60 millió euró, valamivel több mint 19 milliárd forint, amelynek nagy része magánfelajánlásokból származik. A szigeteket egy új módszerrel, egy speciális üledéktípust használva alakították ki. A nagyközönség által is látogatható Fő-szigeten 3 madárles, a szigetgondnokháza és 12 kilométernyi gyaloghíd kapott helyet. A többi 4 szigetet kizárólag a vadállatok és a növények számára alakították ki. És ezután a jó hír után egy hasonlóval folytatjuk a műsort. Számos új fajt találtak Tasmánia vizeiben. Mélytengeri korallzátonyokat és több mint 100 eddig ismeretlen tengeri fajt, köztük homárokat és puhatestűeket fedeztek fel ausztrál kutatók az országhoz közeli Tasmánia körüli vizekben végzett nagyszabású kutatás keretében. Az ausztrál kormány tudományos ügynökségének közleménye szerint a koralltelepek átfogó elemzése még hónapokig eltart, de már most sikerült azonosítani egészséges mélytengeri korallközösségeket a tengerfenékből kiemelkedő kisebb dombokon, nagyjából 1450 méteres mélységben. Mindez azt jelenti, hogy sokkal több ilyen fontos korallzátony található a Huon és a Tasman Fracture tengeri partok területén, mint azt eddig gondolták a szakemberek. Az egy hónapig tartó projekt keretében a tudósok kamerarendszert építettek ki nagyjából 2 méterrel a tengerfenék felett, 1900 méteres mélységben, és 60 ezer képet, valamint mintegy 300 órányi videófelvételt rögzítettek. A sűrű koralltelepek mellett a kutatók számos tengeri teremtményt, köztük élénk színekben pompázó tulipán alakú üvegszivacsokat, fényt kibocsátó tintahalakat, továbbá cápákat és angolnákat is találtak a tengerfenék közelében. A kutatók szerint a begyűjtött puhatestű fajok jelentős része ismeretlen a tudomány számára. A szakemberek még több mint 40 tengeri madárfajról, valamint számos bálna és delfinfajról gyűjtöttek adatokat. És ezután a jó hír után, amely szerint számos új fajt találtak Tasmánia vizeiben, szintén egy örömteli kezdeményezésről számolhatunk be rövidesen, vakcinával védenék meg a méheket. Hogy mit jelent ez pontosan, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Vakcinával védenék meg a méheket. A világ első méhvédő vakcinája új reménysugarat ad arra, hogy megvédjük ezeket a létfontosságú kis rovarokat, amellyel nem mellesleg megakadályozhatunk egy globális élelmiszerválságot is. Pedig ha a méhek eltűnnek, akkor nem csak a méznek, hanem a kávénak és a csokoládénak is búcsút inthetünk. Több helyen a méztermelő méhek vadon élő populációi is gyakorlatilag kipusztultak, a házi méhkaptárak nagy százaléka pedig elnéptelenedett. A rejtélyes jelenségért a kaptár elhagyás, angolból rövidítve CCD a felelős. Ennek a hátterében pedig a többi között az ázsiai nagy méhatka világi terjeszkedése, valamint a negatív környezeti hatások összessége áll. Finn kutatók most apró vakcinák segítségével szeretnék kialakítani az említett parazita elleni védekezés technológiáját, hogy megállítsák a méhek kolóniájának összeomlását. A Helsinki Egyetem csapata azt reméli, hogy a kifejlesztett vakcina megállítja a méhek számának az elmúlt években tapasztalt drámai visszaesését. A kutatók szerint már a méh populáció 2-3%-ának vakcinázása is óriási eredményeket jelenthetne. A rovarok megmentése ugyanis szó szerint létfontosságú az emberiség szemszögéből. Nekik köszönhetjük az elfogyasztott ételeink egy részét, a nektár és pollengyűjtést, a virágok beporzását és természetesen az édes, sokféle mézet is. Gyakorlatilag a méheknek köszönhető a világ háromnegyedének a beporzása, amely a mezőgazdaság számára jelent óriási segítséget. Apró barátaink nélkül az összes élelmiszerünk harmadát elveszíthetjük. Az elmúlt években azonban a méh populációk a világ szinte minden táján pusztulnak a titokzatos CCD miatt, amelyek okát még sokan sokféleképpen magyarázták, ám még mindig nem sikerült teljesen tisztázni. A jelenség során a teljesen egészségesnek tűnő 30-50 ezer egyedet számláló családok egyik hétről a másikra nyom nélkül eltűnnek a kaptárakból. Amit biztosan tudunk a CCD-ről, az az, hogy halálos a méhek számára. A rendellenesség jellemzője, hogy mind a vadon élő, mind a házi méh kolóniákat sújtja. Az ENSZ tanulmánya szerint azonban nem csak a méheket, hanem más rovarfajokat is érint. A jelentés rámutat, hogy a gerinctelen beporzók több mint 40%-a, főként a méhek és lepkék sodródhatnak a kihalás szélére. Miattuk került veszélybe a madarak és a denevérek 16,5%-a. A méheket azonban a rejtélyes CCD mellett a globális felmelegedés, a vegyszerek, a helytelen technológia, a paraziták, a vulkáni tevékenység, a legeltetési szokások, a rejtélyes és általános betegségek és az egyre kisebb élőhelyek is veszélyeztetik. A Helsinki Egyetem kutatói ezeknek a tényeknek a tudatában döntöttek úgy, hogy minden áron megpróbálják meggyógyítani a méheket. A kifejlesztett oltóanyag nagyjából olyan, mint egy emberi vakcina. A méhek ennek segítségével válnak ellenállóvá az olyan súlyos, mikrobiális betegségek ellen, amelyek végzetesek lehetnek a méh közösségek számára. Amiben igazán különbözik az emberi oltóanyagoktól, az egyrészt a beadás módja, hiszen nehéz lenne a méheket szó szerint beoltani egy fecskendővel. Másrészt pedig a rovarok nem igazán termelnek hozzánk hasonlóan antitesteket. A kutatók ezért egy új eljárást dolgoztak ki, aminek lényege, hogy bizonyos immunizáló baktériumok elfogyasztásával nem csak az azzal táplálkozó rovarok, hanem azok utódai is védetté válnak. Tehát szó szerint a táplálékkal együtt veszik magukhoz a betegséggel szembeni ellenálló képességet. A kutatócsoport a vakcina kifejlesztésének tesztjei során találkozott Heli Salmelával, aki a mézelő méhekkel épp egy Vitellogin nevű fehérjén dolgozott. A két elképzelés végül közös utat találta a kaptárelhagyás és a nyúlós költésrothadás vagy amerikai költésrothadás ellen is, ami a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése. Utóbbi kezelését Heli Salmela méh királynő kezelésével oldotta meg, amely során az oltóanyagot egy kis cukordarabka segítségével juttatta a kaptárba. A csapat most azt szeretné, ha engedélyeznék a vakcinák kereskedelmi forgalmazását, hiszen a visszajelzések nagyon pozitívak. A kutatók szerint bár a bevezetési folyamat gyakorta igen lassú, a kezelés 4-5 éven belül elterjedhet a világon. Ha sikerül ezt elérni, akkor hathatósan erősödik a beporzó fajok betegségek elleni védekező képessége, így egyre inkább képesek lesznek ellenállni az őket fenyegető betegségeknek. Érdekes kezdeményezés, tehát vakcina mentheti meg a méheket a pusztulástól. A folytatásban pedig témát váltunk, irány az űr, találtak egy új rózsaszín bolygót a naprendszer határában. És szó lesz arról is, hogy idegen naprendszerek bolygóinak légkörét vizsgálják magyar kutatók.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy találtak egy új rózsaszín bolygót a naprendszer határában. Felfedezték a naprendszer legtávolabbi, az emberiség által ismert objektumát. A Far Out, vagyis távoli messzeségre keresztelt bolygó annyira messze van, hogy 1000 évbe is telhet, mire megkerüli a napot. A valószínűleg golyóformájú objektum a 2018 VG18 jelet kapta. Az egyik nemzetközi csillagász egyesület a napokban jelentette be a felfedezést. Becslések szerint átmérője 500 km, ami a Merkur, a naprendszer legkisebb bolygója, egy tizedének felel meg. A Fáraut így törpe bolygó lehet, mint a Plutó, amelynek átmérője mintegy 2400 km. Színe rózsaszín, ami többnyire jég jelenlétével hozható összefüggésbe. Hatalmas távolsága miatt a Fáraútnak több mint 1000 évre lehet szüksége ahhoz, hogy egyszer megkerülje a napot. A nap és a Föld közötti távolságot a csillagászati egységgel jelölik, rövidítve AU, amely 150 millió kilométernek felel meg. A Fáraút mintegy 120 AU, az Érisztörpe bolygó 96, a Plutó 34 AU távolságra van. Az eddig ismeretlen objektumot egy washingtoni, egy hawaii és egy arizonai csillagász fedezte fel. Az első felvételeket egy Hawaii lévő teleszkóp készítette, majd egy chilei csillagvizsgálóban figyelték meg az objektumot. Végre felkutathatjuk naprendszerünk peremét messze a Plutón túl, mondta el Chet Trujillo, az egyik felfedező csillagász. És a folytatásban is hasonló téma következik, idegen naprendszerek bolygóinak légkörét vizsgálják magyar kutatók, akik részt vesznek az Európai űrügynökség Ariel küldetésének tudományos programjában. Ez az idegen naprendszerekben lévő exobolygók légkörét vizsgálja majd, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A küldetés 1000 távoli csillagbolygóit fogja megfigyelni. Ez lesz az első olyan kiterjedt vizsgálat, amely az exobolygó légkörök kémiáját tanulmányozza majd. Az exobolygók, azaz a távoli csillagok körül keringő bolygók kutatása hatalmasat fejlődött az elmúlt évtizedben, elsősorban az erre a célra épített űrteleszkópoknak köszönhetően. Már a több ezer exobolygót ismerünk, és sok további felfedezése várható, de a következő fontos lépés ezen égitestek jobb megértése lesz. Ezt a célt szolgálja majd az Európai űrügynökség, az ESA, Ariel nevű űrtávcsöve, amely infravörös spektroszkópia és nagysebességű fotometria révén több ezer bolygó légkörének vizsgálatát, kémiai összetételének meghatározását, keletkezésének, időjárásának, fizikai viszonyainak felderítését és statisztikai vizsgálatokat tesz majd lehetővé. Az innovatív teleszkóp 1 méteres átmérőjű tükörrel lesz felszerelve, ami a távoli naprendszerek látható és infravörös sugárzását gyűjti. Egy spektrométer a szivárvány színeire bontja a fényt, és kimutatja a bolygók légkörének kémiai új lenyomatát, ami a bolygó csillag előtti vagy mögötti elhaladása során rakódik rá a csillag fényére. Egy fényességmérő eszköz az exobolygók légkörében található felhőket fogja megfigyelni, míg a pontos követést lehetővé tévő irányítórendszer az űreszköz stabil célra tartását fogja garantálni, nagy pontossággal. A közlemény szerint az Ariel tudományos programjának számos részkérdésébe bekapcsolódtak az MTA és az ELTE munkatársai. Az exoholdak és gyűrűk keresésétől, a műszer kalibrálásán keresztül, a méréseket zavaró asztrofizikai zajforrások azonosításáig és kiküszöböléséig jó néhány területen van nélkülözhetetlen tapasztalatunk, amit az Ariel misszióban is kamatoztatni tudunk. A csillagok aktivitásának és a planétákkal való kölcsönhatásnak tanulmányozásával és jobb megértésével szintén a misszió alapvető céljaihoz járulnak hozzá majd a magyar szakemberek. Az egyes célpontok megfigyelései közötti rövid holtidőben pedig további célobjektumok, például fiatal keletkező félben lévő csillagok megfigyelésének kidolgozását is a magyar kutatók vállalták. Az Ariel programban 15 ESA tagországból 60 intézet vesz részt, a többi között a konzorciumot vezető Egyesült Királyság, továbbá Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, Ausztria, Dánia, Írország, Magyarország, Svédország, a Cseh Köztársaság, Németország, Portugália, valamint az Egyesült Államok. Idegen naprendszereket vizsgálnak tehát magyar kutatók, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, a Szaturnusz felemészti saját jéggyűrűit. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy köd előrejelző rendszert fejlesztenek magyar szakemberek.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a Szaturnusz felemészti saját jéggyűrűit. Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje, közölte a NASA, az amerikai űrügynökség. Az egyik tudományos labban bemutatott tanulmány szerint a Szaturnusz gravitációja bevonza az ikonikus gyűrűket jégrészecskékből álló ködös eső formájában. A Szaturnusz gyűrűi a bolygó körül keringő gyűrűrendszert alkotnak. Apró, szinte teljesen vízjégből álló részecskék alkotják őket, de nyomokban sziklás anyag is fellelhető a gyűrűkben. Eredetük vitatott, minden esetre most eltűnőben vannak. A gyűrűeső annyi csapadékot bocsát ki, amennyi fél óra alatt megtöltene egy olimpiai méretű úszómedencét. A szakértők szerint a teljes gyűrűrendszer 300 millió év alatt eltűnik, és tekintve a bolygó egyenlítőjére hulló anyagmennyiséget, amelyet a Cassini űrszonda észlelt, maguknak a gyűrűknek akár kevesebb, mint 100 millió évük lehet hátra. Az apró részecskék, amelyek korábban kiegyensúlyozott helyzetben voltak a gravitációnak és saját keringési sebességüknek köszönhetően, a napból érkező ibolyán túli fény vagy a kis meteorit bombázásokból érkező plazmafelhő hatására elektromosan feltöltődhetnek, ami drámai módon megváltoztatja az egyensúlyt, olvasható a tanulmányban. A gyűrű részecskéi így belezuhannak a Szaturnusz felső légkörébe, ahol elpárolognak, a víz pedig kémiai reakcióba lép a Szaturnusz ionoszférájával. Ez a reakció megnöveli az elektromosan töltött részecskék, a H3 plusz ionok élettartamát. A napfény által energizált ionok infravörös fényben ragyognak. A NASA kutatói ezt az infravörös fényt figyelték meg a Keck teleszkóp segítségével. Szerencsések vagyunk, hogy a Szaturnusz gyűjtőrendszere közelében vagyunk, amely úgy tűnik élettartama közepén jár. A gyűrűi azonban ideiglenesek. Lehetséges az is, hogy lemaradtunk a Jupiter, az Uranus és a Neptunus hatalmas gyűrűrendszereiről. Már csak egy vékony kis gyűrűjük van, tájékoztattak a tudósok. És az űrből kicsit ereszkedjünk lejjebb, köd előrejelző rendszert fejlesztenek magyar kutatók. A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a Veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen. A rendszer képes lesz az autóutak és a repülőterek környezetében potenciális veszélyhelyzetet jelentő és gazdasági károkat okozó köd előrejelzésére. Az adatok birtokában a hatóságoknak és az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy korlátozzák a légszennyező források kibocsátását, tehát a fejlesztéseknek az egészség megóvása szempontjából is fontos szerepe lehet. Magyarországon a légszennyezettség évek óta meghaladja az uniós határértéket, ami jelentősen hozzájárul a ködképződéshez. Ezért a kutatás középpontjában a ködképződéshez vezető folyamatok állnak. Kiemelten a szennyezett légkörben megtalálható részecskék és a ködöt alkotó vízcseppek közötti kölcsönhatás tanulmányozása. A projekt során a köd tulajdonságait mérő speciális műszereket, valamint nagy teljesítményű szuperszámítógépet is beszereznek, továbbá a munkába fiatal kutatókat is bevonnak. A kutatás eredménye 2021-re várható. Ennyit tehát arról, hogy köd előrejelző rendszert fejlesztenek magyar szakemberek. A folytatásban pedig témát váltunk. Két hír következik az orvostudomány világából rövidesen. Karcsúbbak lehetnek a szoptatóanyák, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy túlbuzgó immunrendszer állhat a krónikus fáradtság hátterében. Érdekes mindkét téma, mindjárt jövünk a részletekkel, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Karcsúbbak lehetnek a szoptatóanyák, ezzel a meglepő felvetéssel foglalkozunk a következő percekben. Egy új tanulmány szerint a szoptatásnak még egy előnye lehet az anyák számára. A szülés után 10 évvel karcsúbbak lehetnek. Az egyik egészségügyi folyóiratban publikált tanulmány megállapította, hogy azoknak az édesanyáknak, akik több mint 6 hónapig szoptatták a kisbabájukat, 10 évvel később 3,5 cm-rel vékonyabb volt a dereka, azokhoz képest, akik kevesebb, mint 6 hónapig szoptattak. A kutatásban 678 nő vett részt a szülés után 7-15 évvel. A Pittsburgh és a Michigani Egyetem kutatói tanulmányukban elemezték a kapcsolatot az anyák saját közlése szerinti szoptatás hosszúsága és derekuk körfogata között. Az eredményeket az anyák kora, faji és etnikai hovatartozása, a várandóságuk esetleges komplikációja, a társadalmi gazdasági helyzete és egészséges életmód faktorai alapján is értékelték. A tanulmány szerzői azt is megjegyezték, hogy a szülés utáni szoptatáshoz az anyáknak napi 500 plusz kalória elfogyasztására van szükségük. A kutatók szerint a derékbőség jó előrejelzője lehet a hosszú távú szív- és érrendszeri kockázatnak. A szoptatás hosszának figyelembevétele fontos adalékkal szolgálhat az anyák esetében a hosszú távú kardiovaszkuláris és emésztőrendszeri egészség tanulmányozásához. Az köztudomású, hogy a szoptatásnak számos előnye van az édesanyákra, illetve a kisbabákra vonatkozóan is. Most úgy tűnik, hogy van még egy újabb előnye, amely szerint szülés után 10 évvel karcsúbbak lehetnek az anyák. És a folytatásban is maradunk az orvostudomány világában. Túlbuzgó immunrendszer állhat a krónikus fáradtság hátterében. Túlságosan aktív immunválasz lehet az oka a jelenségnek. Az összetett tünetegyüttessel, a többi között hosszantartó fizikai és mentális kimerültséggel járó krónikus fáradtságszindróma, angolból rövidítve CFS okait kutató tudósok szerint, a magyarázat abban kereshető, hogy egyes emberek immunrendszere jóval aktívabban reagál az egészség elleni támadásokra. A CFS világszerte több mint 17 millió embert érint, akik gyakran ágyhoz kötöttek, és képtelenek elvégezni olyan napi tevékenységeket, mint a tisztálkodás vagy a táplálkozás. A kutatók egy interferon alfa nevű szert alkalmaztak, hogy előidézzék a szindróma modelljét, és arra jutottak, hogy azok a páciensek, akik a kezelésre hiperaktívan vagy túlzóan reagáltak, sokkal hajlamosabbak voltak a súlyos kimerültségre. Első alkalommal mutattuk ki, hogy azok, akik hajlamosak a CFS-hez hasonlatos betegségekre, túlműködő immunrendszerrel rendelkeznek az azt érő kihívás előtt és alatt is, mondta el Alice Russell, a King's College London pszichiátriai, pszichológiai és idegtudományi intézetének munkatársa, a kutatás vezetője. Az állapot, valamint annak kutatása erősen vitatott, részben azért, mert lehetséges okai és a gyengítő tünetek nagyon kevéssé ismertek. Az interferon alfát a hepatitis C fertőzés elleni kezelésként alkalmazzák, és ugyanúgy aktiválja az immunrendszert, mint egy erőteljes fertőzés. Sok ilyen szert kapó páciens extrém fáradtságot tapasztal a kezelés során, többen pedig hónapokkal a gyógyszerkúra befejezése után is érzik a krónikus kimerültséget. Russell és munkatársai 55 páciensben mérték a kimerültség és az immunrendszer márkereit az interferon alfával végzett kezelés előtt, alatt és után. Arra jutottak, hogy az 55-ből 18-an, akiknél a CFS-hez hasonlatos betegség alakult ki, hiperaktív immunrendszerrel rendelkeztek a kezelés előtt, és erősen túlzó reakciót mutattak a kezelés alatt. Érdekes felfedezés tehát, amely szerint túlbuzgó immunrendszer állhat a krónikus fáradtság hátterében. Erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.